Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Istenről kialakított elképzeléseinkről, hamis istenképekről elmélkedünk műsorunkban, melyek mélyen hatnak mindennapi életünkre. A műsorunk során kérdezni is lehet a témával kapcsolatban, elsősorban a műsorunk második felében. Elérhetőek vagyunk a következő telefonszámon. Plusz 421 35 7 72 72 72. Az előző adásunkban, még a múlt évben olyan hamis istenképekről elmélkedtünk, amelyet a fanatizmus és a fundamentalizmus által okozott sérülések folyamán alakultak ki az emberben. A fanatizmus és fundamentalizmust definiáltuk, és hogy ez milyen módon hat a mindennapi életére, illetve a lelki életére az embernek. Ezek természetesen hamis elképzeléseket is képeznek magában az emberben, a mindenható Istenről, és persze nem tagadják az Isten létét, de akár az erőszaktól sem riadnak vissza, hogy a különféle nézeteiket, vagy akár olyan tapasztalatokat, amelyek az Isten ellen lennének, fizikailag is megtorlással próbálják orvosolni. Tehát ez a fanatizmus és a fundamentalizmus által okozott hamis istenkép szintén orvoslásra szorul. A mai adásunkban innen tovább lép le a spirituális visszaélések által okozott istenmérgezés, hamis istenképekhez kerülünk, bizonyos mértékben kapcsolódik az előző két hamis istenképre. Ugye ez azt jelenti, hogy a spirituális lelki visszaélések is léteznek. Ezt a jelenséget megtapasztalhatjuk a mindennapi lelkipásztori munkánk során. Akkor van vele dolgunk, ha egy spirituális kísérő, legyen az egy pap, lelkipásztor, netán egy spirituális barát, saját szükségletei érdekében visszaél a kísért személy vagy barát bizalmával. David Johnson így határozza meg a spirituális visszaélés fogalmát. A spirituális visszaélés hamis bánásmód azzal az emberrel, akinek segítségére, támogatásra vagy lelki megerősítése van szüksége, és azt eredményezi, hogy az érintett embert meggyengítik vagy gátolják lelki életében. Ez nagyon általános meghatározása a spirituális visszaélésnek. A visszaélésről beszélünk, ha a spirituális kísérő arra használ egy másik embert, hogy ellenőrizze őt, vagy uralkodjék rajta, tekintet nélkül arra, hogy hat az ez az illetőre. Nem veszi figyelembe gyakorlatilag annak a másik embernek az érzéseit, igazából a saját szükségleteinek a kielégítésére szolgál mindez, tehát ő szükségét érzi annak, hogy valakit ilyen formában kísérjen, nem tudatosítva azt, hogy igazából egy olyan feladat, olyan küldetés van a kezében, természetesen amely felelősséggel jár, amely kihat a másik embernek életére, döntéseire, lelki állapotára. Tehát a másik embert, a másik ember lelkét, lelki békéjét kellene, hogy szolgálja, illetve kísérni a lelki kérdésekben, megtalálni a választ. Gyakorlatilag nem válaszadás ez a másik ember részére, hogy mindazok a kérdések, amelyek megfogalmazódnak benne, azokra nem utasításként adunk választ lelki kísérőként, hanem segíteni kell, hogy saját maga az egyén találja meg ezekre a kérdéseikre a választ. Tehát mindazok, akik lelki kíséretben tevékenykednek, akik ugye úgy döntenek, hogy választanak egy lelki vezetőt, nem egy könnyű dolog megtalálni a személyre szóló lelki vezetést, de amennyiben ez sikeres, akkor ez a közös munka, lelki munka, ez sikerhez vezethet. Tehát úgy épül ebből a kapcsolatból, ebből a lelki vezetésből akár a lelki vezető is, és a lelki vezetett személy is. Tehát szükségünk van sokszor ilyen lelki vezetőkre, és az ember teljes mértékben megbízik benne. Éppen ezért ebből a bizalomból fakadóan fontos tudatosítani a lelki vezetőnek, hogy nem szabad ezzel a bizalommal visszaélni. Maga Jézus a farizeusokat intve igen kemény ítéletet mond a spirituális visszaélésről. Ott fedezi föl, ahol a lelki vezetők túl nehéz terheket raknak mások vállára. Olvassuk Máté evangéliumában a 23. fejezet 4. versében. A farizeusoknak a szemükre veti, hogy a kisujjukot sem mozdítják a terhek könnyítése érdekében, vagy azért, hogy elviselhetőbbé tegyék az emberek életét. Ehelyett olyan követelményekkel terhelik meg őket, amelyeket ők maguk nem teljesítenek. Ha egy spirituális kísérő vagy egy vallási rendszer nem segít az embernek élete terhét hordozni, hanem elvárásaival nyomasztólag hat rá, és kiszívja az erejét, akkor spirituális visszaéléssel van dolgunk. A legkeményebb szemrehányás, amelyet Jézus a farizósoknak tett, így hangzik. Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, magatok nem mentek be, s az odaigyekvőket nem hagyjátok bejutni. A spirituális értelemben kereső embereket a spirituális visszaélés megakadályozza abban, hogy a maguk útját járják és bemenjenek a mennyek országába, abba az országba, ahol Isten uralkodik bennük, ahol Isten áll a középpontban. Ehelyett a kísérő vagy a vallási rendszer törvényei és szobái válnak a kísért személy életének középpontjává, és meggátolják abban, hogy felfedezze saját életének titkát és karizmáját. Még élesebb Jézusnak ez a szemrehányása. Máténál szintén tovább olvashatjuk. Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s azzá lett, a kárhozat fiává teszitek. Kétszerte inkább magatoknál. Azokat az embereket, akik túlzott missziós buzgalommal és maguk útjára akarnak terelni másokat, az a veszély fenyegeti, hogy saját sémájukat erőltetik rájuk. A pokolba taszítják őket ahelyett, hogy megnyitják fölöttük az eget, fogalmazhatnánk. Folytonos kínnál teszik az életüket ahelyett, hogy hozzáférhetővé tennék számukra a Krisztus által ígért életet. Tehát elsősorban nem önmagát kell, hogy magára erőltesse a maga elképzeléseit, a maga sémáját, a lelki élettel kapcsolatban, vagy a kérdések megválaszolásában, hanem annak az egyénnek, aki már önmaga is magát rábízta a lelki vezetőre, segíteni, megkeresni ezeket a válaszokat. Amennyiben nem így tesz egy lelki vezető, az már egy lelki visszaélés, és ezekből természetesen, amikor egy idő után erre talán rádöbben a lelki vezetett személy, akkor megint csak egy hamis istenképet, egy hamis elképzelést alkothat meg önmagában, hogy hát ilyen valójában az Isten, hogy úgy ránk erőlteti magát. Ha az Úr Jézust, az ő tevékenységét nézzük, akkor mindig megfigyelhetjük azt, hogy meghagyja az embernek a szabadságát. David Johnson és Jeff van der Wanderen leírja azoknak a rendszereknek néhány ismertető jegyét, amelyekben spirituális visszaélés folyik. Ezekben a vezetők például nagy súlyt fektetnek hatalmi helyzetükre. Mindenkitől engedelmességet és alázatot várnak el. Ahelyett, hogy lehetővé tennék a lelki növekedést egyoldalúan, a korrekt külső viselkedésre összpontosítanak. Kimondatlan szabályok vannak, amelyeket nem szabad áthágni. Ha megneveznék őket, akkor a tagok rögtön felismernék, mennyire értelmetlenek, ám mivel kimondatlanok maradnak, nagy a hatalmuk, áthaszóságuk pedig keményen büntetik. Minden olyan dolgot, ami azt eredményezi, hogy nem tartja be valaki ezeket a szabályokat, amit a lelki vezető elképzel, az már valamiféle megtorlással jár, durván kifejezve. További szabály, hogy kívülállóknak nem szabad a közösségről beszélni, a közösségben pedig nem szabad szóba hozni a valódi problémákat. Gyakorlatilag ezeket a jeleket megfigyelhetjük a szektáknál. Azoknak, akik visszaélésekkel terhes közegben nőttek föl, nem könnyű szakítaniuk ezekkel az elképzelésekkel. Olyan erős lojalitásra kötelezik őket, hogy nagy félelem és bűntudat lesz úrrá rajtuk, amikor felmerül bennük a rendszer elhagyásának a gondolata. Tehát gyakorlatilag a szektáknál, ami megfigyelhető egy külön jel, hogy elveszik az ember szabadságát teljesen magára a vezető személyre, spirituális vezetőre, vagy pedig arra a csoportra, arra a szektára, amit persze a lelki vezetet nem szektának tart, teljesen rá köti magát, és nem hagyja meg az ember szabadságát, de ezt akkor még rögtön az elején a lelki vezetet nem tudatosítja. Amikor erre rádöbben, hogy nem jól érzi magát, akkor próbál ebből szabadulni, de nagyon nagy lelkiismeret furdalások árán, akár az is megfigyelhető, hogy nem képes szakítani ezekkel a csoportokkal, közösségekkel, és így ilyen lelki fogvatartás lesz úrra rajta. Természetesen itt már elveszíti az ember, az egyén a lelki szabadságát, és sokszor a fizikai szabadságát is. A tekintélyek gyakran megfélelmítik őket, elrettentő intézkedésekkel fenyegetőznek. Aki mégis kilép a gyülekezetből, azt nyilvánosan megszégyenítik és kitessékelik a közösségből. Radikálisan kizárják, és le kell mondania minden korábbi kapcsolatáról. És ez egy szörnyű tragédiát és traumát okoz az embernek. Ugye vannak olyan szekták, amelyekről majd később egy sorozatban majd beszélni fogunk, előfordul, hogy nem csak lelkileg teszik függővé az egyént, hanem akár anyagi függőséget is okoznak. Minden üzleti kapcsolatát, amely ezekből a lelki közösségből az ismert, megismert személyeknek a gazdasági életéből, vállalkozásaiból egymásra épülnek, egymásnak úgymond dobják az üzletet, a kapcsolatokat, és rá se döbben az ember rögtön az elején, hogy igazából az egész üzleti világa, hogyha például egy vállalkozóról van szó, vannak ilyen konkrét példák is, hogy az összes üzleti kapcsolata ehhez a lelki vezetett közösséghez kapcsolódik, és amennyiben ki szeretne lépni, akkor ezek az üzleti kapcsolatok is bomlanak, és akár ilyen formában a vállalkozásának a végét is, csődjét is jelentheti. De természetesen más anyagi függőség is előfordulhat ilyen közösségeknél, ami már nem csak lelki trauma, hanem ugye a mindennap életre, a fizikai életre is, nem csak a lelki életre hatnak. Tehát nagyon nehéz szabadulni ezekből a közösségekből, akár egy csoport jelenti ezt a lelki vezetési közösséget, vagy pedig egy kimondott vezér. Természetesen a csoportnak mindig van egy vezetője, de maga a közeg, a közösség is hathat ilyen nyomasztó módon. Természetesen lehet pozitív és megtartó ereje is, amikor egészséges lelki vezetésről van szó, tehát nem csak maga a lelki vezető, hanem maga egész lelki közösség pozitívan is hathat magára, az egyénre, a lelki életére, ha ez egészségesen van, az emberi szabadságot respektálva van megtartva. A tapasztalatok szerint minden ideológiai rendszerben előfordulhat spirituális visszaélés, akár fundamentalista vallási körökben, épp úgy, mint az ezoterikus csoportokban. Egy fiatal nő, aki szigorú vallásos nevelésben részesült, elmesélte, hogy hogyan került ezoterikus körökbe. Ott azt mondták neki, hogy ő különleges lény, fény árad belőle, és Jézus látják mögötte. Meglepetéssel vette tudomásul a hallottakat, de zavarba is jött emiatt. Más vallási körök a gonosz szellemeket akarták kiűzni belőle. Ugye, mert kereső volt, és ezért sok mindenbe belekóstolt. A két irányzat ellenségesen viszonyult egymáshoz, de végső soron, végső fokon mindkettő visszaélt a benne bízókkal, és a fiatal nőt sikerült is teljesen összezavarniuk. Tehát ez nagyon nagy lelki problémát okoz, ami kihatással van a mindennapi életre vagy a családi kapcsolatokra. Ha egy spirituális vezető olyan hatalommal lép föl, amely csak Krisztust illeti meg, akkor bizonyos, hogy visszaél követői bizalmával. A bizonytalan embereket persze vonza az e fajta hatalom, mert hát megmondják, hogy mit kell tenniük. És így ez könnyebbnek tűnik, mert nem kell saját maguk döntéseinek a felelősségét elviselni. Mert arra gondolnak, hogy ezt így mondták, és ez így helyes, ezért így cselekszem, de nem a maga döntése alapján. Tehát ráhagyatkozik, bár a döntése az övé, mégis a felelősséget a vezetője, lelki vezetője részére helyezi. Ugye könnyen rabulejti őket az, aki pontosan tudja, hogy mi válik a javukra, mikor közlik velük, hogy mit kell tenniük, de eljön az az idő, amikor megérzik, hogy manipulálták őket, ekkor magát a hitet is elvetik, és már egyáltalán nem képesek tájékozódni. Nem tudják, hogy hogyan tovább, mire hagyatkozhatnak. Tehát ez a fölismerés, rádöbbenés, hogy visszaéltek a bizalmukkal, persze itt ugye saját magát is esetleg hibáztathatja az ember, és magát a vezetőjét, a lelki vezetőjét, de ez elforduláshoz is vezet az Istentől, mert azonosítja a lelki vezetőt magával a mindenhatóval, és hogyha ez a lelki vezető így visszaélt az ő bizalmával, akkor talán ugye az Isten is ilyen lehet, ilyen természetesen ez egy hamis istenkép. Tehát szívesen hinnének, de félnek, hogy ismét csak kihasználják őket, és ez a félelem távol tartja őket az Istentől. Most pedig, kedves hallgatók, egy kis zenével folytatjuk. Kedves Mária Rádió hallgatók, a spirituális visszaélések által okozott hamis istenképről elmélkedünk mai adásunkban. Műsorunk során természetesen kérdezni is lehet. Ugye előfordul, hogy a világhálón keresztül keresnek meg, és így teszik fel a kedves hallgatók a kérdéseket, és hát ezek a kérdések is megválaszolása kerülnek természetesen, de hívhatnak is a stúdióba, mégpedig a következő telefonszámon vagyunk elérhetők. Plusz 421 35 7 72 72 72. Netán, ha nem kérdés van, hanem meg szeretnék osztani tapasztalataikat, akár a spirituális visszaéléssel kapcsolatban, hogy hogyan sikerült ebből esetleg kigyógyulni, hogyan ismerték föl, tehát ezt is megoszthatják velünk, kedves hallgatóink. Nem csak a mai adásban foglalkozunk ezzel a témával, hanem a következő adásban is erről a témáról fogunk elmélkedni. Mindig lelki visszaéléssel van dolgunk, ha kísérő, a lelki vezető eszközként használja a kísért szemét, és ez a legnagyobb hiba. A maga céljai érdekében, vagy úgymond a saját vágyainak a kielégítése céljából. Tehát vágyakozik az ilyen idézőjelbe vett lelki vezető arra, hogy valakinek a példaképe, vezetője legyen, de természetesen, hogy ilyenkor önmagát erőszakolja rá a vezetett személyre, nem pedig a valódi kérdésekre keresi a választ, nem a lelki vezetett személynek az érdekeit nézi, és gyakorlatilag nem önmagát kell, hogy adja ez a lelki vezető a másiknak, hanem Krisztus kell közvetíteni, és ugye segíteni, egyfajta mankónak lenni a lelki vezetett személy életében. Tehát, hogy ő szabadon tudjon dönteni, tudja megkapni akár pici útra vezetéssel, tanácsokkal, beszélgetéssel, vagy sokszor elég, hogyha meghallgatja az ember a másikat, és azáltal, hogy kimondja saját maga érzéseit, kételjeit, kérdéseit maga a lelki vezetett személy, már sokszor azáltal is, hogy ezeket az érzéseket kimondta, már talán választ is kaphat, akár a Szentlélek által, hiszen nem szabad megfeledkeznünk a Szentléleknek a ajándékairól, és hogy milyen nagy hatással lehet ez a mi életünkbe. Tehát, hogy egy picit lelkileg elcsöndesedve, úgy a lelki vezető, mint a lelki vezetett személy odafigyeljen a Szentléleknek az ajándékaira és a tanácsaira. Sokszor más embereken keresztül, vagy eseményeken keresztül kapjuk meg a kérdéseinkre a választ, de éppen ezért nyitottnak kell lennünk arra, hogy befogadjuk Istennek az útmutatásait. Aki nem rá előszakolni akarja magát ránk, lásd Jézusnak a példáját, hanem meghagyva a mi szabadságunkat próbál vezetni bennünket a helyes úton. Tehát ez lenne igazából a legfontosabb tény, amit az ember szem előtt kell, hogy tartson akár, mint lelki vezető, vagy lelki vezetett személy. Követhető imádókat keres az a lelki spirituális vezető, aki igazából nem egészséges módon, tehát úgy vágyat érez arra, hogy másokat ilyen formában tudjon irányítani, és ez a különbség, hogy nem vezetni, hanem irányítani. És ha a kísér személy fellázad a neki szánt szerep ellen, a kísérő a bűntudattal kezd operálni, hogy miért nem fogad szót, miért nem tartja be az utasításokat, és megint csak itt van, hogy utasítunk valakit, megint csak nem tartjuk meg, és nem veszük figyelembe az ember szabadságát. Tehát nem önmagára, a lelki vezetőnek nem önmagára kell rákötnie magát, hanem igazából Krisztusra kell rákapcsolni a lelki vezetett szemét. Az ilyen hamis lelki vezető rossz lelkiismeretet kíván oltani a másikba. Ez a lehető legkifinomultabb hatalmi eszköz, hiszen egyikünk sem teljesen ártatlan. Ha valaki alattamosan bűntudatot kelt bennünk, akkor azt az oldalunkat szólítja meg, amely hajlamos a vétekre, és ezzel elbátortalanítja az ember, talán mégiscsak igaza lehet, talán mégiscsak jobb lenne őt követni, végül is neki nagyobb a tapasztalata. Ilyen és hasonló gondolatok fordulhatnak meg a lelki vezetett személynek a fejében. Valójában a ránk bízottak bizalmával nem csak a bűntudatkeltés révén élhetünk vissza, van, aki egyenesen meg is fenyegeti őket. Ezt megint csak látható akár a szektákban, vagy ha akár a keresztény közösségekben, vagy a kereszténynek mondott közösségekben, vagy lelki vezető, ha ilyen formában visszaél ezzel a bizalommal, visszaél a hatalmával, akár még ilyen is előfordulhat. De a szektáknál tapasztalható ez leginkább. Ha a kísér személy vonakodik engedelmeskedni, így kárhoztatják ezek a lelki vezetők. Majd meglátod, mi lesz belőle. Ha tovább makacskodsz, el fogsz bukni. A végén a pokolban fogsz kikötni. Kárhozott vagy. A gonosz lélek lakik benned. Téged a sátán vezérel, nem pedig Jézus. Ő sugalmazza neked ezeket a gondolatokat. Tehát ezek nagyon kemény szavak, és zsarolóak a lelki vezetett életében. Hát mert ugye az embernek végül is a szabad akaratánál fogva ott van a lehetősége, úgymond arra is, hogy hát helytelenül döntsön. Látjuk az első ember elesésében is, hogy Isten nem nyúlt bele valamiféle bábjátékos vezetőként az ember életébe, hogy ne tegye meg azt, ami nem helyes. Tehát fájdalommal, de mégis figyelembe veszi a mi döntéseinket. De sokszor az elbukások is taníthatják az embert, hogy tanuljon az ember a saját hibáiból, az eleséseiből, és Krisztus inkább ezekből az elesésekből fel akar emelni bennünket, nem pedig vissza szorítani a földre, hogy maradjunk ott, és mi már definitíven elvesztettük a harcot a gonosszal szemben. És hát ilyen lelki zsarolás által főleg a újonnan megtérteket nagyon-nagyon meg lehet sebezni. Akár még arra is vezethet, hogy megtagadja azt az Istent, akire igazából megtértként rátalált. Az ilyen kárhoztatást ostorozta Jézus, amikor a farizeusok ellen fordul, a félénkebb lelkek könnyen megriadnak a fenyegetéstől, az is előfordulhat azonban, hogy a vezetők nem a kárhozatot helyezik kilátásba, hanem a szeretet megvonást, az odafigyelést. Sokan ezt még nagyobb veszélynek tekintik. Ha a saját akaratodat követed, akkor magadra hagylak, akkor majd meglátod, hogy hova vezet az önfejűséged. Akkor magadnak kell látnod, hogy hogyan boldogulsz. Tehát ezekkel a zsaroló szavakkal ugyanilyen módon pszichikailag így bántani lehet magát az embert. Tehát, hogy éreztetik az, hogy magadra leszel hagyva. És még inkább felerősödik ez a fajta érzés, netán amikor ugye a szülők a gyermekeiket, amikor vezetik, hogyha nem fogadnak szót, vagy kicsit elevenebben viselkednek ezek a gyerekek, akkor gyerekkorban megtapasztalták, és ugye ez visszamarad, bennünk marad az a sérülés, hogy azzal fenyegeti a édesanyja vagy édesapa a gyermekét, hogy akkor itt hagylak, akkor magadra hagylak, akkor elhagylak, elengedem a kezed, és elindul úgymond a gyermek nélkül az úton a szülő, és a gyermek akkor figyeli, hogy tényleg megeteszi ezt a szülő, és akkor amikor látja, hogy tényleg elindul tőle, távolodik, akkor sírva fakad. És ugye persze visszatér a szülő a gyermekéért, de amennyiben nem, akkor az még nagyobb traumát okoz. Tehát, hogy úgyban visszatér és kézen fogja, úgysem legtöbb esetben nem meri ugye megtartani a szülő ezt a fajta fenyegetését, de ez a tüskez benne maradhat a gyermekben, de azt is okozhatja ez, hogy nem fogja komolyabban venni akár a nevelés során a következő ilyen föltételeket vagy szabályokat, amiket felállít a családban a családfő, édesanyja vagy édesapa, és azt fogja sugallani magában a gyermekben is, később serdülőkorban is, hogy ezt úgyse tartja be, úgyse meri megtenni a szülő, és hát gyakorlatilag itt teljesen elveszti az autoritását. Ez a nem következetes nevelés. Tehát inkább ne menjen a szülő bele olyan nevelési fenyegetésbe, amit úgyse mer megtenni. Tehát lásd ez, hogy magadra hagylak. Ezek a fajta gyerekes ilyen hatások és ilyen érzelmi zsarolások előfordulhatnak akár a szektáknál, vagy a hát ilyen hamis lelki vezetőknél. Tehát maga a lelki vezető nem lehet igazából ilyen állásponttal a vezetett személy felé, ez nem egészséges. És nem egészséges Isten képet szül. Ugye a spirituális visszaélés ugyanolyan következményekkel jár, mint a akár egy szexuális visszaélés, amelyből szintén ugye fogunk majd beszélni. Nagyon kényes kérdések ezek, mert ezek is okozhatnak természetesen hamis istenképeket, az Istentől is való teljes elfordulást. Ezek egyik az érzelmi összezavarodás. Az áldozat nem tudja, hányodan áll az érzelmeivel, egyrészt hálát érez a kapott segítségért, másrészt az az érzés, hogy kihasználják őt, hogy a kísérő valósággal folytogatja őt, tehát ez nagyon ilyen különleges érzést vált ki negatív értelemben az emberben, ilyen folytogató érzést. Egymást váltja benne a düh és a bűntudat, ez a belső harc, ez hatalmas feszültséget okoz benne, és még inkább összezavarodik, és akár ez ugye természetesen nem, hogy segíti a mindennapi életben, lelki életben, hanem éppen visszaszorítja, és ez kihatással van akár a családi légkörre, vagy akár a munkahelyen is tapasztalhatók ebből kifolyó konfliktusok. Ugye úgy gondolhatja, hogy ugye a kísérőm, a lelki vezetőm tulajdonképpen jót akar, lám, mennyi időt, áldozatot hoz értem, mennyi időt szánt rám, megértett engem, szeretett engem, és hát akkor mégis én miért így viselkedem. Tehát, hogy egyfajta ilyen pszichai kényszer hatása alá kerül. Ugye a visszaélés áldozata így ezáltal teljes mértékben elbizonytalanodik, sejti, hogy a kísérő csak a hatalmát gyakorolja rajta, de nem tudja elhesegetni a gondolatot, hogy talán mégis igaza lehet. Nem tud szabadulni ettől. Különösen az tehet nagy hatás, ha a kísérő autoritatív módon, valamilyen diktatórikus módon lép föl, mint aki pontosan tudja, hogy mi a helyes út, mit kell tenni, talán mégiscsak Isten beszél belőle, gondolhatja a lelki vezetett személy. Eleinte csodáljuk az ilyen kísérőt, aztán csalódást érzünk. Ugye a kezdeti szeretet gyűlöletbe csaphat át, és a csodálat és a csalódottság, a szeretet és a gyűlölet közötti ellentét szétfeszíti magát az embert belsőleg. Ugye a psziché gyakran kiszámíthatatlanul viselkedik, úgyhogy az ember már nem is tudja, mit gondoljon. Ha ő maga bizonytalan, ha még nem találta meg a saját útját, akkor vissza kívánja azt az egyértelműséget, amellyel a kísérő őt irányította. Még azon az áron is, amit fizetnie kell érte, hogy elveszíti a szabadságát. Ezekről a kérdésekről elmérkedünk majd tovább a következő adásunkban is, tehát fontos dolog tudatosítanunk azt lelki vezetőként, spirituális vezetőként, hogy a másik ember lelkének szolgálatára kell, hogy legyünk, és Krisztushoz vezessük az egyént, és hogy maga találjon válaszokat. Mi gyakorlatilag segítő eszközei vagyunk a mindenhatónak, tehát mi lelki vezetőként is erre összpontosíthatunk, és ezt kell alázattal tudatosítanunk, mert ez egy hatalmas felelősség, de ugyanúgy a lelki vezetett is, hogy az a bizalom, amelyet a lelki vezetőbe helyez, az valóban legyen egészséges bizalom, legyen kritikus gondolkodású, és természetesen próbálj meg tudatosan megőrizni a szabadságát. És ugye mindannyiunknak szüksége van erre a lelki vezetésre, elsősorban ugye az Úr Jézus által. Ha az evangéliumot olvassuk, akkor mindig megtaláljuk a válaszokat arra, hogy mi is a teendőnk, mit tenne az én helyemben Jézus, érdemes mindig föltenni ezt a kérdést, akár megvitatni azt a lelki vezetővel, de mindig a döntéseket magunk szabadon hozzuk meg. Folytatjuk majd ezt a témát. Egyelőre megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, bátran kérdezzenek majd. Köszönöm a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, ugyanígy a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.